Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Önök az Itzert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják. Mai vendégem dr. Palcs Róbert, mesteredző, egyetemi oktató, a labdamanók kis foglalkozás metódus kitalálója, feleségével, Dórival teszem ezt hozzá, három gyermek édesapja, és még vagy fél órán át sorolhatnánk ezeket a titulusokat, ami személyes, részben pedig rendkívül fontos a szakmai előmenete szempontjából. Szia Robi, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Szia, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat is.
Robi, mi van most veletek, hiszen most nem látunk itt Halason, hiszen korábban te voltál a Kiskunasi UKSC szakmai igazgatója, utánpótlás vezetője, az iránymutató, hogy merre, hogy, hiszen 13 csapatot üzemeltett, tevékenykedtett, versenyeztett a klub, és szükség volt ilyen szakmai vezetőre, de az életedben váltás történt be, egy csomó váltás, mesélj egy kicsit erről, mi van veled, hogy vagy, mosolygós vagy, azt látom, úgyhogy az optimizmusod az természetesen nem tűnt el.
Igen, szerencsére az megmaradt. Igazából megmaradtam Halason, tehát a bázis az Kiskunhalas maradt. 7 éven keresztül voltam a Kiskunhalas UKSC része, és hát mondhatni, hogy ez a leghosszabb idő, amit egy egyesületnél eltöltöttem, és szinte részévé váltam az egyesületnek. Most is tartom a kapcsolatot a fiúkkal, lányokkal, legfőképpen Nagy Gáborral, a technikai igazgatóval, megbeszéljük az ügyes bajos dolgokat. Igazából ez egy olyan lehetőség volt számomra, amikor Kecskemétről megkerestek, ugyanis most a KNKS-e, nem Kiskunhalasi, hanem Kecskeméti NKS-e női csapatának, MB2-es csapatának, felnőtt csapatának vezetőedzője vagyok. Szimpatikus volt, hogy céljaik vannak, tehát hogy deklaráltan fel kéne juttatnom a csapatot MB1-B-be, és sokáig gondolkodtam, hogy mi legyen, hogy legyen. Sajnáltam egy kicsit itt hagyni az UKSC-t, főleg az U12-es lányok miatt, mert a Dórival együtt, hát szinte 4 éven keresztül foglalkoztunk velük, én 1 évet, a Dóri 3-at, és már nagyon-nagyon láttuk ezt a csapatot, hogy milyen ügyes kislányokból áll, akár említhetném Mészáros Dodót, vagy Riazi Kemit, vagy Csengét, Lucát, és a többieket, de úgy gondoltam, hogy most már itt az ideje, hogy megpróbáljak valami eredményt is elérni, tehát nem mondom, hogy az nem eredmény, hogy játékosokat nevelünk, de hát tudjuk, hogy milyen a társadalom, tehát eredményességet várja el, és úgy gondolom, hogy most egy olyan kiváló csapatom van, amivel le tudnánk tenni ezt az eredményt. Eddig 5 bajnoki mérkőzést játszottunk le, mind az 5-öt megnyertük. Némi szerencsével, sokat nagy különbséggel, de úgy gondolom, hogy jó úton haladunk a kitűzött célok felé.
Robi, tudom, hogy te nem vágsz bele akár milyen dologba, hogy adod valamihez a nevedet, és Kecskemétről valamennyien tudjuk, hogy nem elsősorban a kézilabdáról híresült el, már mint sport tekintetében. Ez viszonylag friss, hiszen mindig is volt kézilabda, de magas szintű kézilabda MB1-B-s vagy MB1-es nem igazán volt, hiszen Kiskunhalas volt mindig itt a megyében a reprezentása, és hogy te mondtad, hogy a név az kötelez, hiszen KNKS volt a Kiskunhalasi csapat, és KNKS-hez igazoltál át, egy kicsit átfedés. Milyen koncepció van Kecskeméten, hiszen MB2-t mondtál, de a cél az MB1-B, milyen tanítványaid vannak, honnan verbúválódtak az utánpótlás tagjai, hiszen te korábban elsősorban az utánpótlásban tevékenykedtél, és fiúkkal, lányokkal vegyesen foglalkoztál.
Igazából teljesen más a koncepció, mint a Kiskunhalasi Egyesületnél, ugyanis a Kecskeméti Sportiskola adja az utánpótlás bázis több sportágnak is. Tehát ebből a szempontból a KNKS-e csak serdülő, ifi, felnőtt és U15-ös csapatokkal rendelkezik, tehát nincs meg az a átjárás így a csapatok között, tehát a Kecskeméti sportiskolára támaszkodunk, mint utánpótlás szinten, és nyilvánvalóan, mint egy más közeg, azért vannak nehézségek az átjövetellel, de igyekszünk ezeket megoldani. Én elsősorban így a felnőtt munkájáért vagyok felelős. Ötletelünk azon, hogy hogyan lehetne akár az iskolákkal, városi szinten, vagy akár a Kesivel, a sportiskolával még szorosabbá fűzni az együttműködést. Ez még gyerekcipőben van, de én úgy gondolom, hogy hosszú távon a kecskeméti női kézinek meg kell nagyon küzdenie. Ahogy említetted te is, hogy kiemelt szerepet kapjon Kecskeméten, mert ugye a standard labdarúgás mellett nagyon erős a kosárlabda, a férfi kézisek is NB1-be vannak, most a férfi röplabdázás is erőre kapott, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ki kell harcolni ezt a helyet, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha eredményesek vagyunk. Tehát, hogy városi szinten is megmutatjuk, hogy képesek vagyunk rá, és úgy gondolom, hogy az NB2 megnyerése ez egy ilyen nagy presztízsű esemény lenne, és hallatná a hírét. A jelenlegi keret, én úgy gondolom, hogy nagyon kemény munkával, nagyon-nagyon koncentráltam, alkalmas lehet rá. Egy átlövő poszton bevethető játékos még hiányzik, úgy gondolom a csapatból, hogy én nyugodt legyek, de a mostani körülmények sem utolsóak, tehát rutinos jó játékosok, felsőbb osztályokat megjárt játékosok játszanak, akár említhetném Berkes Kajzer Melitát, vagy Jámbor Herceg Rékát, vagy akár Mennyhárt Hanusz Boglárkát is, akinek az öccse a Hanusz Egon magyar válogatott. Úgyhogy jó kiegészítő ifi korú játékosokkal, akik nagyon lelkesek, nagyon kemények, ez egy igen ütőképes csapat, nagyon-nagyon keményen dolgoztunk a nyáron. Tehát nem NB2-es munkát végeztünk, volt, hogy napi 5-6 órát edzettek a lányok a felkészülési időszakban, és hát én úgy gondolom, hogy a munka előbb vagy utóbb meghozza a gyümölcsét, és én bízom benne, hogy nem lesz semmilyen probléma, hogy nyugodt háttér mellett tudunk dolgozni, és elérjük a céljainkat.
Kedves hallgatók, önök az Itzert hallják, a Stádió Sportmagazinját, mai vendégem dr. Pajcs Róbert, mesteredző, kézilabda mesteredző, és arról beszéltünk, hogy hány esztendőt töltött, illetve tölt folyamatosan itt Halason, hiszen ahogy mondta, a bázis mindig Kiskunhalas volt, van és lesz, de az elmúlt időszakban felkérést kapott Kecskemétről, és a KNKS-ének lett a vezetőedzője a felnőtt csapatnak, amely szárnyal az NB2-ben, én is néztem az eredményt, 5-ből 5, ezt nem kell megmagyarázni. Mindjárt folytatjuk a mesteredzővel a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Itzert, a Stádió Sportmagazinját hallják. Mai vendégem dr. Pajcs Róbert, mesteredző, kézlabda mesteredző, aki a nyáron, mondhatnám úgy, hogy átigazolt Kecskemétre, a híres városba, a női kézlabda csapat, felnőtt női kézlabda csapat vezetőedzői posztját fogadta el, és azóta remekül teljesít a csapat, mondhatnám, hogy 100%-os, hiszen 5 mérkőzés, 5 győzelem, és ez az, amit nem kell megmagyarázni. Robi, de tudom, hogy mindig is utaztál. Pest, Pécs, Kiskunhalas. Nézzük a Pécset, hiszen te ott az egyetemen vagy oktató. Ezzel mi történik, és hogyan tudod ezt a tengelyt, nem is tudom, hogy tengelye ez egyáltalán, ez a Kecskemét, Halas, Pécs tengelyt bejárni, beutazni?
Nehezen, de megoldható. A logisztikán sok minden múlik, és jó vezető, jó főnök, úgymond kell hozzá. Immár ez a 13. éve, amit a Pécsi Tudományegyetemen kezdek, a Sporttudományi és Testnevelési Intézetbe. Szépen lassan haladok felfelé a ranglétrán, a doktori fokozatom megvan, most a habilitációra készülök, publikálok, a hallgatókkal nagyon könnyen megtalálom a hangsúlyt, immár több mint 10 éves tapasztalattal, úgy gondolom, hogy ez a legkönnyebbik része a munkának. Ez volt az egyik kikötésem, hogy amikor elvállaltam a Kecskemétet, hogy az egyetem az marad. Tehát szerencsére másfél nap alatt meg tudom oldani az egyetemi kötelezettségeimet, ami az óratartást illeti. Természetesen vannak itt még olyan szabad időszakok, amikor más egyéb munkát is el tudom végezni, mint például a kutatási részét, de úgy gondolom, hogy az a volt, és az is marad a biztos pont a Pécsi Tudományegyetem, ugyanis én úgy gondolom, hogy az a munka, amit én régóta csinálok, és egyre jobban élvezek is. És úgy gondolom, hogy át tudom adni a tapasztalatom a hallgatóknak, és először így 10 év után már olyan visszajelzések jönnek a hallgatóktól, hogy igenis hasznosak az óráim, és megtanulták azt, hogy hogyan fogjanak hozzá esetleg az edzői mesterséghez, vagy a testnevelő tanári mesterséghez is. Utazni kell, Én úgy gondolom, hogy a pesti Magyar Diák Sport Szövetséges tapasztalat az nagyon hasznomra válik. Nem szakadtam el teljesen a Diák Sport Szövetségtől, ugyanis most is egy ilyen időszakos projektben dolgozom velük, a GEM nevezetű projektbe, ami a Grassroots Exchange és Mobility, a ilyen grassroots mobilitási projekt, ahol spanyol, angol, luxemburgi résztvevőkkel, illetve a nyugat-balkáni államoknak a sport vezetőivel egy olyan eszmecserét folytatunk, és a jó gyakorlatokat mutatjuk be, ahol mindenki profitálhat belőle. Úgyhogy ez is megmaradt, és szerencsére az utolsó beszélgetésünk óta a labdamanók nagy kérdőjel volt. Én örömmel tudom azt is bejelenteni, hogy működünk tovább szervezetten, új kollégával a fedélzeten, úgyhogy nem szűn meg. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek és a szülők nagy örömére, és a mi örömünkre is, hogy hozzá tudunk járulni a gyerekek fizikai aktivitásához és testmozgásához is.
Visszatérnék a pécsi egyetemi tevékenységedhez, hiszen ahogy mondtad, edzőket, illetve testnevelő tanárokat tanítasz, képzel, oktatsz társaiddal, pedagógus társaiddal együtt. Milyen most a, hogy finoman fogalmazzak, vagy csúnyán fogalmazva a felhozatal, milyen most ez a garnitúra, mennyire nyitottak az új módszerekre, hiszen szerintem az elmúlt 5-10 évben alapjaiban megváltozott az edzésmódszertan, a testnevelés órák szintje, és te tudom, hogy erre nagyon nyitott voltál, hiszen ez irányban végeztél kutatásokat és tevékenykedtél a Magyar Diáksport Szövetségnél is.
Igazából több éves tapasztalattal azt mondhatom, hogy nem tesz jót a magyar felsőoktatásnak a sportképzések területén, hogy állandóan valamilyen változások vannak. Tehát megszűnik a rekreáció mesterszak, utána újraindul, összevonják a sportszervezőt az egészségfejlesztővel, utána megint külön, tehát nincs egy állandóság. Most is a testnevelő tanárszakot, a 4+1 és az 5+1 éves képzést össze fogják vonni. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor elindult az osztatlan testnevelő tanár képzés, akkor nagyon sokan jelentkeztek, és én úgy gondolom, hogy már egy újfajta szemléletű képzést kaptak, nem csak tőlem, hanem nagyon sok kollégámtól egy újfajta megközelítését ennek az egész történetnek, hogy hogyan tudjunk a modern testnevelés, a minőségi testnevelés óra követelményeinek megfelelő szakembereket képezni. Az utóbbi évben megcsappant a jelentkezők száma, én úgy gondolom, hogy a tanári pálya presztízse az nem éppen magas, tehát ezt látjuk a jelentkezőkből, viszont tehát átfordult egy kicsit a túloldalára, vagy a kocka másik oldalára, hogy kezdetben az edzői szakokon voltak kevesen, most azt mondhatom, hogy a kézilabda, például csak a kézilabda edzői szakon több mint 30 hallgató van. Ami elképesztő, ugyanis 5-6 hallgatóval indultunk. Tehát maga a kézlabda sportág ebből a szempontból nagyon népszerű, és oktató kollégámmal, Kilvinger Bálinttal, aki a Komó NB1-es férfi kézi csapatának a vezetőedzője, és szintén oktató az egyetemen, tele vagyunk órákkal, és tele vagyunk hallgatókkal, edzőhallgatókkal, akiket próbálunk maximálisan felkészíteni az edzői pályára. Úgy gondolom, hogy az edzői pálya is változásokon megy keresztül, tehát a szakmai, kizárólag a kézlabda szakmai tudás az már nem elegendő, tehát egy olyan világban élünk, ahol minden más tudásanyagkal felvértezve kell, hogy legyen egy edző. Gondolok itt pedagógiai, pszichológiai ismeretekre is, amik a gyerek megtartására, motiválására, fejlesztésére irányulnak.
Robi, az is nagyon fontos feladat, hogy ahogy mondtad, több mint 10 esztendeje dolgozol Pécsen, és hát itt a térségben is vannak olyanok, hallgatók, akik oda járnak Pécsre, és nem Szegedre mondjuk, és tudom azt, hogy vannak olyan végzettek, akiket te kifejezetten olyannak találsz, akit érdemes foglalkoztatni Halason, Halas környékén. Ezrészt azt gondolom, ez egy nagy kihívás is, de felelősség a részedről is, hogyha valakit ajánlasz valahova, hogy ez egy jó testnevelő lesz ez ilyen szakirányba, és valamiféle garanciát is válasz ez irányba. Ez mennyire jellemző, hiszen nekünk nagyon fontos, hogy itt Kiskunhalason, Kiskunhalas környezetében jó testnevelők, jó edzők legyenek.
Én úgy gondolom, hogy ez borzasztóan fontos. Tehát amióta szülő és apa vagyok, én úgy próbálom képezni a testnevelő tanárokat, edzőket, hogy nyugodt szívvel elképzelve gondolatban nyugodt szívvel adjam oda a gyerekemet hozzá. És ez engem megnyugtat, hogy azok a végzett hallgatók, akik kikerülnek kézilabdaedzőként, vagy testnevelő tanárként, én bátran beíratnám hozzá a gyerekeimet, akár testnevelés órára, vagy akár egyéb foglalkozásra, tehát nekem ez egy elsődleges szempont a képzésük során. Igen, a térségből is vannak, akik a Pécsi Tudományegyetemet választják, éppen nemrég a Szilágyi Áron gimnázium egyik régi tanulójával találkoztam Pécsen, elhangzott az áldás békesség, felkaptam a fejem, hogy ez hogy lehetséges, hogy itt Pécsen, és nagyon kellemes meglepetésért, hogy igen, ott találkozok vele. Nem sportszakos hallgató volt, de ez egy jó dolog, hogy akár Pécsre is el tudnak jönni a kiskunalasi hallgatók, mert én úgy gondolom, hogy egy olyan képzést kapnak, ami tényleg felvértezi őket mindenféle szakmai ismerettel, tapasztalattal, hogy a való életben megállják a helyüket, és tényleg olyan oktatók, sportszakemberek legyenek, tanárok legyenek, akikhez nyugodt szívvel adja mindegyik szülő a gyerekét.
Kedves hallgatók, Önök az Itzert, a Stádió Sportmagazinját hallják. Mai vendégem dr. Pajcs Róbert, mesteredző, kézilabda mesteredző, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, kézilabda edzőket és testnevelő tanárokat is tanít, képez. Erről és sok minden másról beszélgettünk vele, de most egy zeneszám következik.
Itzert, a Halas Rádió Sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Itzert hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Mai vendégem dr. Pajcs Róbert, kézlabda mesteredző, a Pécsi Tudomány Egyetem oktatója, és nem utolsó sorban nyár eleje óta a kecskeméti NKS-e, a KNKS-e női kézlabda csapatának a vezetőedzője, annak a csapatnak, amely régen látott sikereket ért el az elmúlt időszakban, hiszen 5 fordulóból 5 győzelmet szerzett, és mindenképpen megindult, és a kitűző cél felé lódulva az NB1B-t célozta meg tervként ebben az esztendőben. Robi, mondtad az előző beszélgetési etapban, hogy a Magyar Diák Sportszövetség is megtartotta a kapcsolatot. Ott rengeteg olyan információ, rengeteg olyan kutatásban vettél részt, amit te magad is kiemelkedőnek láttad. Ennek az elméleti információ bázisnak milyen gyakorlati megvalósulását látod az országban? Jártad az országot, voltál a Szent József Katolikus Iskolában, több általános iskolában, óvodában van rálátásod. Te hogyan látod, mennyire nyitottak az oktatási intézmények ezekre az újdonságokra, és konkrétan mik ezek?
Én úgy gondolom, hogy nyitottak. Tehát nyitottak, de fenntartással. Senki sem szeret a jól bevált régi gyakorlattól elrugaszkodni, tehát a komfortzónájából úgymond kikerülni, mert bizonytalan. És én úgy gondolom, hogy ha ezt a bizonytalanságot le tudjuk vetközni, akkor csodákra vagyunk képesek, mert amikor a Diáksport Szövetséghez kerültem, nekem az első 3-4 hónapom arról szólt, hogy olvastam, és ezt is kérték tőlem, hogy fejlesszem magam, nézzek utána a legkorszerűbb irodalmaknak, hogy zárkozzak fel az elméleti tudásanyaggal. És utána kezdtem el dolgozni projektekben, ahol ugye a testnevelő tanárok, sportszakemberek, illetve képzése, illetve a gyerekek mozgás műveltségének, mozgás minőségének a fejlesztése volt a célja. Például a Cluster All projekt, ahogy mondtad, hogy a Szent József Katolikus Általános Iskola is részt vett, én úgy gondolom, hogy sikerrel. Továbbá szerintem a szakmai csúcs az volt, hogy 2019-ben az Európai Diáksport Napja budapesti fő úgymond kirakat rendezvényének a szakmai felelőse voltam, tehát ott 600 gyerek szimultán sportolását kellett különféle módszerekkel megoldani, úgyhogy szerencsém volt, hogy az elméleti tudásanyagot a gyakorlatban is tudtam hasznosítani. Vannak Magyarország szerte zászlóshajók, iskolák, akik egyre minőségibb testneveléssel, minőségi testmozgással rukkolnak elő. Én úgy gondolom, hogy a testnevelő tanárok jók, a testnevelő tanárok képzettek, és amit eddig csináltuk, de nem mondhatjuk, hogy nem volt minőségi testnevelés. Volt minőségi testnevelés, csak azt is el kell fogadnunk, hogy a fejlődik az emberiség, fejlődik a világ, másfajta impulzusok érik a gyerekeket, másfajta gyerekek jönnek, és magának a testnevelős órának is másfajta funkciója van, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Tehát nem csak a mozgásműveltség átadása testnevelő tanárok feladata, hanem az is, hogy megszerettessék a sportot a gyerekekkel, tehát hogy kialakítsák ezt az igényt, hogy fizikailag aktív legyen a gyerek, tehát az egész életére tekintve. Még korábban ugye nem volt ritka az eset, hogy az élsportra készített fel, tehát maga a Diák Olimpiai Intézménye is úgy gondolom, hogy éveken belül reformra fog szorulni, mert az a hagyományos Diák Olimpiai versenyeztetés már inkább átkerül a sportegyesületekbe. Tehát a sportegyesületi dömping az ús korosztályok, tehát régen ugye ezek a korosztályoknak a képzési helyszíne az iskola volt. Most ez áttevődik a sportegyesületekbe, és én úgy gondolom, hogy még mindig ott tudnánk a legnagyobbat nyerni, hogyha a sportegyesületek is és az iskolák kapcsolata lenne szorosabb és átlátható. Mert a sportegyesület panaszkodik, hogy kisebb mozgáskészséggel érkezik a tanuló az egyesületbe. Az iskola azt mondja, hogy na, a sportegyesületbe tevékenykedő gyerek lustább, nem akar részt venni, tehát egy kicsit ilyen szorosabb együttműködést kellene az edzők és a testnevelő tanárok között annak érdekében, hogy tényleg a gyerek elsősorban ugye a nevelés az egy felmerül a kérdést, embert nevelünk előbb, vagy sportolót? Én úgy gondolom, hogy embert és utána sportolót, ne szorítsuk hátra az emberi részt, és a sportból pedig a korai szakosodás szerintem szintén egy olyan probléma lehet, mert nagyon sok kézilabda edzővel beszélek, hogy olyan alapvető mozgásformákat, mint a futás, hibásan végeznek a gyerekek. Például Bojana Radulovicsal beszélgettem sokat, hogy a 15 éves DKK-as lányoknak atlétika edzése van, hogy a futó mozgásokat sajátítsák el. És ez szerintem jellemző, hogy a gyerekeknek a mozgásszegény életmódja miatt a mozgás műveltsége alacsonyabb. Itt a testnevelő tanároknak és az edzőknek is nagy felelőssége van, hogy ezt a mozgásműveltséget, ezeket a járásokat, mászásokat, kúszásokat, futásokat próbálják meg játékos módon erőltetni, hogy későbbiekben a sportági alapismereteket is próbálják magasabb szinten elsajátítani. Hogyha ez sikerül elérni, és ez tudatosul mind az edzőkben, a testnevelő tanárokban is, a sportvezetőkben is, úgy gondolom, hogy akkor közelebb fogunk állni a céljaink eléréséhez.
Kedves hallgatók, önök az Itzert hallják, a Halastádió sportmagazinját. Mai vendégem dr. Pajcs Róbert mesteredző, a Kecskeméti NKS női csapatának NB2-es csapatról beszélünk, vezetőedzője, a labdamanók, halasi labdamanók, a kis ovisok készségfejlesztő foglalkozásainak egyik kitalálója és működtetője, a Pécsi Egyetem oktatója, és még sorolhatnánk a funkciókat, de ezt majd a következő etapban, a zeneszám után.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Itzert hallják, a Stádió sportmagazinját. Mai vendégem dr. Pajcs Róbert mesteredző, a KNKS, a Kecskeméti NKS női csapatának kézlabda csapatról beszélünk, vezetőedzője, a Pécsi Tudományi Egyetem oktatója, és nem utolsó sorban három gyönyörűséges gyermek édesapja, és most ez az etap következik, hiszen tudom, hogy mind a három gyermekedet a sportos, egészséges, mozgásos életmódra neveled, nevelitek. Te hogyan látod ezt a dolgot, hiszen ahogy mondtad, neked nagyon fontos az, hogy a gyerekeid megfelelő képzést kapjanak, hogyan találják meg a helyüket a gyermekeid ebben a részben, akár az iskoláról beszélek, akár az óvodai szinterekről.
Azt mondhatom, hogy azért minket is elért a technológiai vívmány, tehát az iskolából látják és tapasztaljuk azt is, hogy ők már másak, mint mi. Ennek ellenére próbáljuk őket minél jobban a fizikai aktivitás irányába terelni. Szivacs kézilabda szerepel a repertoárba. Úgy gondolom, hogy nem sokára, ha körülmények is megengedik, az úszás is fog. Nem erőltetjük, tehát nem kényszer, mert azzal el lehet rettenteni egy gyereket, és amit én saját életemből megtapasztaltam, és így több év távlatából is, hogy a megfelelési kényszer az nem biztos, hogy jó motiváló tényező. Viszont kell, tehát kell az a kinti levegő, a biciklés, biciklizés, a sétálás, a kötetlen játék a szabadban, hogy maga a mozgásigény kialakuljon. Tehát volt szerencsénk otthon felszerelni egy hintás, mászós kis részt, ahol mászhatnak, csúszdázhatnak, és különböző mozgáskultúrákat sajátíthatnak el úgy, hogy segítség nélkül, és nem baj, ha néha leesnek, nem baj, ha elesnek, megütik magukat, mert megtapasztalják, hogy hogyan kell esni, mert én úgy gondolom, hogy a saját mozgástapasztalat, akár mozgásról legyen szó, az mindig a legnagyobb tanítómester. Tehát meg kell hagyni, kell megtapasztalni szerintem a gyerekeket, hogy essenek, keljenek, ne legyünk túlzottan óvóak velük, hogy ne ezt ne csináld, azt ne csináld, azt ne, hanem próbáljuk őket így kibontakoztatni. Mi is ezek az elvek mentén próbálunk haladni. Néha ez nehéz, mert azért próbára teszik a türelmünket nagyon keményen, de én úgy gondolom, hogyha eljön annak az ideje, pont ma reggel mondta a legidősebb fiam, hogy hát focis videókat nézett, és hogy ő szeretne focizni, és már pedzegetjük ezt a témát is. Felmerül a kérdés, hogy mit szólok kézilabdázóként, hogy labdarúgást választana. Én azt mondom, hogy tessék kipróbálni mindent. Egy svéd tanulmányutam során tapasztaltam azt, hogy egy svéd foci akadémia a 12-13 éveseket nem engedi heti háromszor több foci edzésre, hanem elküldi a saját egyesületen belül más kézilabda, atlétika, úszásra, és ezt mindegyik úgy szakág, úgy megteszi. És igen, megtörténik az, hogy egy labdarúgó gyerekből kéz is lesz, vagy úszó, de ugyanúgy jönnek a másik irányból is. És mivel a gyerek megtapasztalja, egyrészt a mozgástapasztalat nem vészel, másrészt meg ki tudja választani azt, ami az ő személyiségéhez, az ő érdeklődési köréhez a legjobb, vagy a legközelebben áll. És én úgy gondolom, hogy ez szerintem egy olyan plusz, hogy én mindig támogattam akár a kislányoknál, hogy csináljanak más. Tehát próbáljanak akár harcművészeteket, akár tornát. Úgy gondolom, hogy az atlétika torna az az alapja a mozgásműveltségnek. Az egyik, mind a kettő ilyen zárt készségű mozgás, az atlétika az nem annyira, de a torna az abszolút. Tehát hogyha átmennek egy nyílt készségű labdajátékba, akkor nyilvánvalóan tudják azokat a mozgástapasztalatokat hasznosítani, és fordítva. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mentén megyünk mi is a nevelésben a saját gyerekeinknél, hogy mindent tessék kipróbálni, semmit sem kötelezően, de ha egy van mód rá, akkor iskolai berkekben csináljuk a mozgásokat, a mozgásformákat, és utána 10-11 éves kortól akkor már meglátjuk, hogy mire van affinitás, és azt megpróbáljuk majd egy kicsit erőteljesebben űzni.
Robi, nagyon sok felé tevékenykedsz települések között, és folyamatosan ingázol hétről hétre, sőt napról napra. Mi van most a fejedben, mi lesz a következő fázis, vagy ez most bőven elég, amit most művelsz, de tudom, hogy mindig vannak kutatási területeid, mindig valamiféle újításon, fejlesztésen töröd a fejedet, tehát mi a mai helyzet, és mi lesz veled holnap, holnap után?
Egyelőre, ami biztosnak tűnik, az egyetem és a másik része a Sziládi Áron gimnáziumban, mint testnevelő tanár. Egy évre köteleztem magam el Kecskemétre. Nyilvánvalóan itt a célok teljesítésének függvényében beszélünk majd tovább a teendőkről. Ez most így egy kicsit soknak tűnik, de volt egy másfél éves pandémia időszaka, amikor úgy gondolom, hogy mindenki egy kicsit hátradőlt, mindenki egy kicsit talán kevesebbet vállalt, kipihent. Most megint jön ez az időszak, hogy lehet, hogy 2-3 év, amikor tényleg egy kicsit meg lehet nyomni ezeket a tevékenységeket. Reméljük, hogy nem lesz korlátozás, és reméljük, hogy szépen lassan, de visszatérünk a rendes kerékvágásba. A kutatási projekteknél nagyon sok ötlet van, kevés idő. Tehát a sportmotiváció az megmaradt az egyik fő érdeklődési körnek, de ugyanakkor akkor vannak itt még olyan dolgok, mint a sportoló-edző kapcsolata, és az egyik legújabb ilyen ötletelésünk a sport és a vallás kapcsolata, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos és jó területe lehet a kutatási témának, de meglátjuk, ez mind időfüggvénye.
Összekerek jutott eszembe hirtelen.
Igen, igen, valóban, valóban nagyon jó a film, és több szakirodalom is szól erről, hogy hogyan kapcsolódik össze a sport és a vallás. Érdekes téma, és próbáljuk majd kombinálni, összefüggéseket keresni a sportvallás és a motiváció között. Tehát, hogy vajon a vallásos sportolók motiváltabbak, vagy esetleg a nehéz időszakokon könnyebben túl tudnak jutni? Tehát ezek olyan kérdések, amik talán evidencia, de nem árt, ha van mellette vagy mögötte olyan bizonyíték is, ami alapján tényleges következtetéseket tudunk levonni.
Jaj, Robi, de jó volt veled beszélgetni, régen beszélgettünk már, sajnos a civil életben is, hiszen te is rohangálsz, én sem egy otthonülő típus vagyok, jó volt veled, nagyon szépen köszönöm, hálás vagyok, hogy befáradtál ide a rádióba, köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget, részemről is nagyon nagy öröm, mert ilyenkor tényleg mélyebbre mehetünk a szakmát, illetően mind a kézi, mind az oktatás pedagógiai területén. Mindig örömmel fogadom a hívásodat, és köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket. Önök az Itt-Szert hallották, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Dr. Pajcs Róbert volt a vendégünk, mesteredző, egyetemi oktató, és nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk. Azt hiszem, hogy magvas gondolatokat ültettünk el, remélem nagyon sok fülben. Én még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.